történelmi folytonosság töretlen. Az 1915-ös esztendő azzal telt, hogy a nemzetközi és előkelő helyen az európai nyilvánosság továbbra sem volt képes a kortárs világ problémáit következetesen átgondolni és a racionális megoldásokat kigyöngyözni. Míg az egyetlen valóban sikernek nevezhető fejlemény a párizsi klímacsúcs eredményessége is vitatott. Ami pedig az úgynevezett migránsválságot illeti, abban még látszat megoldások sem igen születtek. Az év utolsó hete a terrorakcióktól való félelem jegyében telt el. A párizsi terrorsorozat meggyőzte a világot arról, hogy a bevándorlás nem csak elvben fokozhatja a terrorakcióknak való kitettséget, hanem a gyakorlatban is. A nyugati világ fővárosait az év utolsó heteiben rendőrök, katonák, terrorelhárító különítmények és titkos rendőrök töltötték zsúfolásig. Münchenben és Bécsben a terrorakciók menetrendje és eljövendő elkövetői is ismerté váltak, név szerint pontos helyszínekkel és időpontokkal. Párizsban és Brüsszelben betiltották a nyilvános rendezvényeket, Münchenben és Bécsben szintén kényszerintézkedéseket foganatosítottak. Berlinben a Brandenburgi kapunál megtartották ugyanaz ünnepségeket, de páratlan rendőri felügyelet alatt. Ami magától értetődő volt, hiszen az úgynevezett baráti titkosszolgálatok konkrét, alaposan előkészített terrorakciókról tudósították őket. Elfogni ugyan senkit sem sikerült, így aztán az sem véhető bizonyos, hogy az információk 100%-ig megbízhatóak voltak. A kockázat azonban túlságosan nagy ahhoz, hogy a hatóságok eltekinthetnének tőlük. A rendkívüli állapot tehát állandósulni látszik. Elégséges egy névtelen fenyegetés, hogy az államok rendőrök, katonák, titkos ügynökök 10 és 100 000-eit mozgósítsák. A terrorelhárítókról nem is beszélve. A fejlemények nyomán nyilvánvaló, hogy a biztonság fenntartása érdekében a közeljövőben minden államnak drasztikusan növelnie kell az állományt, mindez azonban pénzbe, rettenetesen sok pénzbe kerül, egy olyan Európában, mely továbbra is súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. A helyzetet a továbbra is akadálytalan bevándorlás tovább súlyosbítja, hiszen az érintett államoknak, főként Németországnak nem csak a bevándorlók óriási tömegeit kell eltartaniuk, de a német nyelvtanfolyamok, a gyerekek iskoláztatása és a felnőttek szakmai felkészítése is hatalmas összegekbe kerül. És mindezt a német államnak kell finanszíroznia. Azoknak a német munkavállalóknak az adóiból, akiknek fizetése a válság kirobbanása óta amúgy is 15%-kal csökkent. A német tévéadók rendszeresen beszámolnak a nyugdíjasok síralmas helyzetéről. A síralmas természetesen itt a nyugat-európai standardok szerint értendő. A bevándorlók fogadása a nagy német cégek, sőt a német állam szempontjából mindazonáltal racionális döntés, hiszen a bevándorlóknak fele annyit lehet majd fizetni, mint a felgyorsult ütemben nyugdíjba lépő német szakmunkásoknak, akiket mellesleg az államnak majd a bevándorlók befizetéseiből kell eltartania is. A német átlagember meglehetősen kínos helyzetben van. Döntenie kell, hogy mit szeretne inkább, biztonságot, homogén német nemzetállamot, és következésként az életszínvonal fokozatos romlását, vagy kockázatos bevándorlást, kétes kimenetelű integrációt, amely azonban a pillanatnyi megszorítások ellenére, sőt azoknak köszönhetően, továbbra is szilárd gazdaságot és nyugdíjrendszert ígér. Hogy a dilemma mennyire súlyos, az jó jelzi, hogy Angela Merkel támogatói és elutasítói ma is fele-fele arányban oszlanak meg. Ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy a német átlagember különösebben rajongana az idegenekért. Pusztán azt, hogy megpróbál idézőjelben racionálisan gondolkodni. Ő ugyanis már feladta a reményt, hogy a német társadalom képes lehetne az önfenntartásra. Jövőjét amerikai mintára, az államnyelv és kultúra asszimilatív erejére próbálná alapozni. Súlyos kérdés, hogy optimizmusa valóban megalapozott-e. Hiszen a demográfiai válságot éppen az váltotta ki, hogy a német állampolgárok elveszítették az állampolgári közösséggel való kapcsolatukat, nem hisznek abban, hogy életüknek csupán a generációk megszakítatlan folyamatában lehet értelme. Hogyan asszimilálhatna egy ilyen atomjaira hult, önbizalmát veszített közösség a családi, a kulturális, a vallási összetartozás erőteljes hagyományait őrző bevándorlókat? Főként, ha kulturális identitásuktól is meg szeretné fosztani őket, ha fél fizetéseket kínál fél nekik, és még virtuális terroristaként is tekint rájuk. És ez még akkor is igaz, ha a német állam a munkaerőtoborzást az üldözöttek befogadásának paravánja mögé próbálja rejteni. Persze a másik alternatívának, a magyarországi kísérletnek is vannak kockázatai. A magyar állam az emigránsok befogadására fordítandó összegeket ugyanis a népességcsökkenés megállítására, illetve visszafordítására a 3-4 gyerekes családmodell megteremtésére próbálja fordítani. De attól eltekintve is, hogy a szó szigorú értelmében vett menekültek befogadásának elutasítása vitatható döntésnek tűnik, a német és a magyar megoldási kísérlet közt jelentős időbeli eltérés is van. A németeknél az a kérdés, hogy a német állam szociálisan és kulturálisan képes lesz-e elviselni a következő körülbelül 4 év befogadással járó traumáit. És ha nem, akkor mi fog történni? Magyarországon az, hogyha a bevált baby boom bekövetkezik is, az állam képes lesz-e átvészelni az előttünk álló minimálisan is 16-4=12 évet, hiszen a bevándorlóknak is legalább 4 évre lesz szükségük, hogy tömegesen munkába állhassanak. Az adott két racionálisnak látszó alternatíva, de korántsem egyenértékűek. A magyar érzelmileg és kulturálisan is logikusabb megoldásnak tűnik, arról nem is beszélve, hogy utólag még mindig korrigálható. A német esetében azonban a változások abban az esetben is irreverzibilisnek bizonyulhatnak, ha az eredeti döntés meggondolatlan lett volna.